Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Úrunk, kérünk téged, hogy áld és szenteld meg ennek a kisgyermeknek földi életútját. Te hordozd őt, Urunk, és engedd meg, hogy tudatára ébredhessen majd annak, hogy ő a tiéd. Kérünk, ajándékozz meg őt az élő hit ajándékával, hogy tudja, hogy ő nem csak e földi világnak, hanem a mennyek országának is polgára. Kérünk, hogy áld meg szüleit, keresztszüleit, az egész családot, hogy hitben tudják felnevelni ezt a kisgyermeket. Urunk, te pedig, mint a legnagyobb és leghatalmasabb szerződő fél, Úrunk, a te igédet tedd valóságá számukra, hogy minden körülmények között és mindenkor, minden szükségessel rendelkezhessenek. Így adunk hálát, Urunk, a keresztség sákramentumáért. Jézus nevében. Amen. Szeretettel fogadjuk az ifja énekszolgálatát.
Hallelujah. Isten hangja hozzá, úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát. Sok víz zúgását, hallani hangját, igazságot szóló atyának szavát, úgy vágyom megállni előtte, úgy vágyom meglátni arcát.
Köszönjük szépen az ifjúsági csoport tagjainak, hogy megszentelték éneklésük által is ezt a teret, amelyben vagyunk, és boldogok vagyunk, hogy ilyen megszentelt énekkel van telve a szívük is, hogy erre figyelhettünk. Istenünknek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket a mi élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található számunkra a mai alkalommal Mózes első könyvének első részében, annak is az első 19 versében. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől, s elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este és lett reggel, első nap. Azután ezt mondta Isten, legyen boltozat a vizek fölött, hogy elválassza egymástól a vizeket. Megalkotta tehát Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket, a boltozat felett levő vizektől, és úgy történt. Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek, így lett este és lett reggel, második nap. Azután ezt mondta Isten, gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. és úgy történt. Azután elnevezte Isten a szárazott földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte, és látta Isten, hogy ez jó. Azután ezt mondta Isten, növesszen a föld növényeket, füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt. Hajtott tehát a föld növényeket, füvet, amely fajtájának megfelelő magvakat hoz, és gyümölcstermű fát, amelynek ugyancsak fajtájának megfelelő magva van. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, harmadik nap. Azután ezt mondta Isten, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, s meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. Megalkotta Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjszaka, meg a csillagokat. Az égboltra helyezte őket Isten, hogy világítsanak a földre, és uralkodjanak nappal, meg éjszaka, s elválasszák a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy ez jó. Így lett este, és lett reggel, negyedik nap. Kedves szeretett testvérek, hallottuk a mi élő Istenünknek teremtő igéit, szavait, hogy az ő teremtő szava ma a mi életünkben is új szívet tudjon teremteni. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, mert egy legyen szavadra létrejött mindaz, amire mi magunk is vágyakozunk, itt most is a templomban, hogy világosságban élhessünk, hogy tisztán láthassunk, hogy ne legyen félelem a szívünkben sem, aggodalom, mert tisztán láthatjuk a te dicsőségedet, a te hatalmadat, amely mindenre elég. Ó, Úrunk, így kérünk téged, a kapernaumi századosnak őszinte szavaival, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én szolgám. Könyörülő szeretetedet óhajtjuk, és kérlelünk most, Urunk, téged, akik megjelentünk itt a templomban, ezen a szent helyen, hogy a te teremtő egy szavadat hozd el a szívünkbe, az életünkbe, az ige hirdetés alatt, hogy a mi életünkben is legyen, legyen világosság, legyen békesség, és legyen krisztusi indulat. Így könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy meg tudjuk látni az ige fényében, mi az, ami Krisztustól való, és mi az, ami Istentől idegen. Így kérünk, Urunk, hogy hordozd az ige hirdetőjét a te szent lelked ereje által, hogy mindazt az üzenetet, amelyet az ő lelkére terheltél rá, át tudja adni mi nekünk. S könyörülj meg rajtunk, Urunk, mint az ige befogadóin, hallgatóin, hogy a te igéd ne szóljon hiába, hogy magunkévá tudjuk vinni, és sok gyümölcsöt teremhessen bennünk a te teremtő szavad. Így jöjj, Úr Jézus Krisztus közénk, és áld meg Isten tiszteletünket. Ámen.
Urunk Istenünk, szentedd meg bennünket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amely alapján szent lelkének segítségében bízva szólni kívánok köztetek, úgy, ahogy írva található a Filippi levél 4. fejezetében, a 8. versben. Így szól Istennek igéje. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, gyakran mondják azt, főleg kereszténységen kívül álló emberek, hogy a kereszténység szép és jó, de legtöbbször egy szép elmélet. Egy olyan elmélet, amelyet lehet, hogy a hívők mély lélekkel, teljes szívvel megélnek, de az életükön, a gyakorlatban nem sok látatja van. Mi is hirdetjük többször innen a szószékről, hogy valósítsuk meg, tartsuk meg az ígét, ne csak az elméletekben, a szívünkben higgyünk, kövessük Jézust valóságosan, úgy, hogy a mi életünk teljesen átformálódik, vagy ahogy a teológia tanítja, a megszentelődés útján menjünk előrébb és előrébb. A mai ige a Filippi levélből Pál apostolnak egy gyakorlati útmutatása. Egy olyan gyakorlati útmutatás, amely azt gondolom, hogyha talán van bennünk egy ilyen érzés, hogy túl elméleti a kereszténység, és a társadalomban, vagy esetleg pont a mi életünkben nincsen igazán átütő ereje és hatása, akkor ez az ige egy kicsit előrébb vihet bennünket. Előrébb vihet a gyakorlatban, a mindennapos életben és a mindennapos harcainkban, hogy lehet még hitelesebb a mi kereszténységük, és ne csak elmélet, hanem valóságos életgyakorlat. Az igével kapcsolatban az első kérdés, amelyet föl kell tennem, és amelyre én válaszolok, és majd a kedves testvérek is önmagukban talán válaszolnak rá, az, hogy mire figyelünk oda. Mire figyelünk oda? Mi az, ami megragadja a figyelmünket általában? Összességében el lehet mondani, hogy az ember arra figyel oda, ami látványos, ami harsány, ami érdekes, ami a megszokottól valami módon így vagy úgy eltér, de legtöbbször a rossz irányba, ami nagyon kiemelkedik az élet szürke hátteréből, ami szenzációs, vagy esetleg botrányos, erre felkapjuk a mi lelki szemeink tekintetét, és odafigyelünk rá. Ahogy ezt látjuk és tapasztaljuk, meg lehet figyelni, hogy milyen érdekes az, hogy a természetben a harsány színek, az erős, éles hangok, az erőteljes ingerek, az erős szagok mindig a veszélyt, a figyelmeztetés jelentik, hogy figyelj oda, itt valami veszély leselkedik rád. És talán ezért van bennünk is ez az automatizmus, hogy felkapjuk az erős ingerekre a tekintetünket, odafigyelünk, odafülelünk, mert bennünk él a természetből fakadólag, hogy oda kell figyelni, mert lehet, hogy veszélyt rejteget. Ezért van ez bennünk, és ezért van az, hogy a bizarra, a különösre, a furcsára, a normálistól eltérőre odafigyelünk. És el kell mondanom, hogy ezek legtöbbször nem jó dolgok. Tehát a rossz dolog az, amire az ember felkapja a tekintetét. Tapasztalhatjuk ezt akkor, amikor egyre jobban bele süllyedünk és belemegyünk ebbe a kereskedelem által meghatározott világba, hiszen a kereskedelem pontosan erre az emberi figyelem vonásra épít. Arra, hogy a rosszra felkapjuk a tekintetünket. És pontosan ezért ilyen dolgokat sorakoztat föl, ami megragadja a figyelmet. És egy egyszerű pszichológiai trükkel az árut eladja. Mert a megnyugvás mindig ezt sugallja minden kereskedelmi tevékenység, a vásárlásban, a fogyasztásban érhető el. És ezért van, kedves testvéreim, a sok bulvárlap, ezért van a bizarabbnál bizarabb ünnepelt híresség, mai szóval celeb, és ezért van a sok furcsa műsor, ezért van botrány-botrány hátán a közéletben, ezért van a tabu döntögetés, a minél erkölcstelenebb dolgokkal való bombázás, ezért van az állandóan változó divat és trend, az újabb és újabb eszközök és dolgok, hogy a figyelmet mindig egy bizonyos szinten ébren tartsák. Sikeresen elérték, hogy egy nagyfokú szellemi izgalomban él már ez a társadalom. 20 év alatt ügyesen elérték. Egy olyan szellemi izgalomban, amelyben már csak ezek a nagyon harsány és erőteljes dolgok jutnak el hozzánk a szívünkig. És ami egyszerű, ami egyszerűen szép, vagy érdek nélkül szép, arra már nem figyelünk annyira. Az már nem annyira lényeges, arra nem kapjuk fel a tekintetünket. Ebben a társadalomban, hogyha az ember látja ezt a nagyfokú szellemi izgatottságot, akkor látjuk, hogy a legtöbb ember a fogyasztásban leli meg a nyugalmát. Mi a baj ezzel? Miért beszélek egyáltalán erről? Több baj is van vele. Az egyik az, hogy szellemi izgalom fenntartása, figyelem állandó, magas szinten való rezegtetése egy olyan igényé vált az emberekben, bennünk. Beleépült a tudatunkba, hogy már a közösségeinkben, a legkisebb körökben, családban, munkahelyen is igényeljük ezt. Ez eddig nem hangzik olyan rosszul, ugye? De hogyha már azt mondom, hogy a pletykalap életérzés egyre inkább össztársadalmi életérzés, akkor már talán visszariadunk. Igen, pletykalap életérzés. Ezt keressük. Ezt keressük közösségeinkben. De miről is van szó? Arról van szó, hogy a téma az, hogy mit csinál a másik. Hogy néz ki a másik? És egyébként is veri a gyermekét és a feleségét is, akit mellesleg megcsal. Meg tele van rossz indulattal, és különben is egy pénzéhes, haszonleső, erkölcstelen ember, aki ráadásul hazaáruló is, az apja pedig besugó volt. Ismerősek ezek a kifejezések. Ezek azok a szellemi izgalmat és figyelmet felkeltő témák, amelyek minduntalan áramlanak felénk. És már annyira áramlanak, hogy bennünk vannak. És ezt éljük. Már mi pörgetjük ezt a mókuskereket. Tudnánk folytatni a sort, ismerjük ezt a jelenséget. Elmúlt héten beszéltem egy kedves testvérrel az Isten tisztelet után, és döbbenettel mondta el, hogy sok körben mozog, sok munkahelyen megfordul, hivatásánál fogva, és döbbenettel tapasztalja azt, hogy ami még 5-6 évvel ezelőtt nem volt, most már olyan jelenség van, hogy az embereknek nem elég a munkaterhe. Még egymást is szekálják, intrikálják, kötekednek. A szellemi izgalmat fenn kell tartani. Pletykalap életérzés. A másik baj ezzel az egésszel kapcsolatban, a rossz dolgokra irányuló figyelemmel kapcsolatban, az az, hogy azért lehetséges ez, mert tudjuk jól, hogy amire odafigyelünk, valóságosan odafigyelünk, egy kicsit azzá válunk. Kicsit bonyolultabban úgy fogalmazhatnám ezt meg, hogy a mi énünknek a középpontja áthelyeződik az adott dologra, amire odafigyelünk. Egyszerűen szólva, ha a rosszra figyelünk oda, rosszabbá válunk. Ha az erkölcstelenre, akkor erkölcstelenebbé. A csúnyára, akkor csúnyábbá, az igazságtalanra, akkor igazságtalanabbá. Ha az erőszakra, akkor erőszakosabbá válunk. És így lehetne folytatni a sort. Akkor ezekkel fogunk azonosulni. Akár akarjuk, akár nem. Nem mindegy, hogy mire figyelünk oda. Gondoljuk végig a kísértés történetét. Egy-két hete beszéltem erről. Hogyha az Úr Jézus azon elkezdett volna gondolkodni, hogy hát talán igaza van a sátánnak. Talán tudnék kenyeret csinálni ezekből a kövekből. Talán ez egy valós igény én bennem. Mert a figyelme erre irányul a kísértőnek a szavára, és ha egy ilyen spirálba belemegy az ember, abból nincs kiút. De hogyan viselkedik az Úr Jézus? Elhárítja. Egy-egy igét mond, és elhárítja a kísértést. Nem teszi semmissé, mert nem teheti semmissé, hiszen ott van a sátán, de mégis a helyén kezeli. Igen, lehet nekünk is egy ilyen megoldási stratégiát alkalmazni, de erről később szeretnék szólni. Harmadrészről pedig az a nagy baj ezzel a kívülről generált szellemi izgalommal, hogy ez okozza ennek a világnak a felgyorsulását. Mert a világ felgyorsulása az nem egy objektív, kívülről való dolog. Ez bennünk van. És az az ember, aki folyamatosan újabb és újabb dolgokat, újabb szellemi izgalmakat keres, és harsányabbnál harsányabb, erőteljesebbnél erőteljesebb hatásokat, az önmagát pörgeti fel. És panaszkodunk, hogy milyen nyugtalan a világ, hogy bezzeg nagyanyáink korában minden sokkal lassabb volt, mi magunk tehetünk mindenről, kedves testvéreim. Mert a rosszra figyelünk. Mert arra figyelünk, ami megragadja egyből a mi tekintetünket, és nem baj, hogy erre figyelünk, de rászegeződik, és bűvkörébe volt bennünket. Eddig tartott a látlelet. De vajon mi a megoldás? Egyáltalán kell-e keresnünk megoldást? Mi a teendő? Radikálisabban gondolkozók talán mondhatják azt, hogy vonuljunk ki a világból.
Itt van ez a szép kis bükkhegység, a pálosoknak volt itt remeterendje, kolostora, folytassuk ezt a hagyományt. Ez is egy lehetséges út. Azonban a mai alapige is egy utat mutat, és egy olyan utat mutat, amely érzésem szerint hitelesebb, nevezetesen a küzdelmet javasolja. Persze nem forradalmat, nem a tévészékház ostromát mondja, hanem egy belső küzdelmet, egy belső utat. Hiszen így szólt az apostol, egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Egyetlen rossz dolgot nem mond. Hogyha egy egyszerű mondatkába kéne ezt megfogalmazni, azt mondanám, hogy figyeljünk a jóra. És talán nem annyira bombasztikus ez az örömüzenet. De le kell redukálnunk egy kicsit a figyelem ingerköszöbünket, és nem a harsányra, hanem a jóra figyeljünk, és gondoljunk vissza, hogy Isten mit mondott a teremtés napjainak a végén, amelyet hallhattunk a lelkész testvérem igeolvasása alkalmával. Egyszerű szót mondott, magyarul és héberül is egy szótag, jó, vagy héberül tób, ami azt jelenti magyarra fordítva jó és szép. Ennyit mondott a teremtett világra, és ez legyen elég nekünk is. Ennek érdekében, hogy ezt megtegyük, hogy figyeljünk a jóra, az első fontos dolog, hogy uralnunk kell az érzékeinket. Ez nem azt jelenti, hogy nem vesszük észre a rosszat, mert észre kell venni a rosszat. Ez egyértelmű. Azonban nem arról van itt szó, hogy nem észrevesszük, hanem nem kerülünk a bűvkörébe. Olyan ez, mint amikor az ember hagyja, hogy történjenek a dolgok, de nem sodródik a dolgokkal. Nem nézünk az ördögnek a szemébe, hanem hagyjuk, hogy végezze a munkáját. Nekünk van egy nagyobb patronusunk. És nem ragadunk le a kísértésnél, és nem ragadunk le a vágyaknál, és nem ragadunk le a pletykáknál és a rosszindulatú megjegyzéseknél. Mert aki ebbe egyszer beleragad, nagyon nehezen tud kikecmeregni. De mit is jelent ez a gyakorlatban? Valami rosszat vélek látni a másik ember életében? Mit teszek ilyenkor? Nyilvánvaló bűnt látok a másik emberben. Mi az első reakcióm? Talán az, hogy egy közös ismerőshez oda megyek és odasugom, hogy ez vétkezett. Ez ezt a rosszat csinálta. Mennyire ismerős jelenség ez? Ez a megoldás? Jól kibeszélem? Mit is mond Jakab apostol a harmadik fejezetében az ő levelének? Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ennek nyomán a német mártír teológus Bonhoeffer, aki egy náci börtönben halt meg, a keresztény életközösségről a következőket mondja. Ennél fogva minden keresztény együttélés alapszabálya, hogy testvérünkről tilos titokban szólnunk. Nagyon kemény ez az életszabály. De be kell látnunk, hogy enélkül nem működik. Enélkül egy szövevényes, intrikákkal teli közösséget nem akarok mondani, hanem valami más szót keresek, csoport lesz a keresztény gyülekezet. Testvérünkről tilos titokban szólnunk. És itt nem arról van szó, hogy a rosszat, semmit nem mondjunk a másik háta mögött. Lehet, hogy ezek az ideálok magas világában vannak. Lehet, hogy lehetetlennek tűnik ez a mi számunkra. Hogy ezt megvalósítsuk, életünkben megéljük. De ez nem egy olyan parancs, kedves testvéreim, amelyet az Isten azért akar ránk helyezni, mert egy újabb regulával be akarja szabályozni az életünket, egy újabb téglát akar a nagy törvény fal tetejére letenni, hanem ez a mi boldogságunk és boldogulásunknak érdekében történik. Ez a békességnek, a nyugalomnak, a megelégedettségnek az egyik gyakorlati életben megvalósuló oka lehet. És erre tanít a mi alapigénk. Figyeljünk a jóra. És nem csak az emberi kapcsolatokra kell ezt érteni, én most ezt emeltem ki, hanem minden tekintetben. Ez a mi érdekünk. Mert ha a keserűre figyelünk, akkor megkeseredik az életünk. Ha a rossz köti le a figyelmünket, akkor bolus lesz a lelkünk. Figyeljük meg magunkat. Ha rémhíreket nézünk egyfolytában, nem kell reklámot csináljak a különböző tévécsatornáknak, tudjuk, hogy miről beszélek, akkor olyanná válik az életünk. A félelem és a rémségek által meghatározottá. Meg kell tanulni ezektől a szellemi izgalmaktól megszabadulni. És lehet, hogy nem annyira attraktív és csábító az, hogy az ember csendesen üljön, és egy falat kenyér mellett hálát adjon. Hát mi ez a mai világ szemében, amit megérdemlünk, és ne is beszéljünk róla tovább. Unalmas, mondja a mai világ. Ennél sokkal szebb és jobb ételeket lehet a 20-féle szakácsmagazinból elkészíteni. Ugyan már. Pedig Isten ilyen dolgokat ad nekünk. Ilyen egyszerű, az életünk alapvető, továbbmenetelét szolgáló testi és lelki dolgokat, és ezekkel kell hálaadással élni. És már is az ember immunissá válik ezekre a szellemi izgalmakra, a figyelem sziporkázó elvonására, különböző sókra, amely valóban csak só, mert mutatvány és látvány és semmi nincs mögötte. Ez az egyik része tehát, hogy próbáljunk meg határt szabni, próbáljunk csak a jó dolgokra odafigyelni, megszabadulni ezektől a szellemi izgalmaktól, ami a korszellem, ahogy hallhattuk elmúlt vasárnapon, ami a sátán aktuális akarata, ez az ő akarata, hogy az ember pörögjön lehetőleg még magasabb fordulatszámon, azaz ne a jóra figyelj, hanem a rosszra. A küzdelem másik része, ez egy pozitív dolog, ezt Isten kínálja nekünk. Erről szóltam már részben, ő jónak teremtette ezt a világot. Sokan panaszkodnak arra, hogy semmi jó nincs az életben. Semmi jó. És ezt olyan mély meggyőződéssel mondják. Talán mi is így gondoljuk? Nem találsz jót, amire odafigyelhetsz? Azt tanácsolom, hogy állj meg egy pillanatra, és például figyeld meg, milyen az, amikor a még kis és sápadt téli napfény átvilágít egy olyan levélen, amely ki tudja miért, de nem hullott le. Vagy figyeld meg az esti lámpa fényében, hogy hogyan esik az eső, vagy hogyan hullik a hó. Gyönyörű látvány. Vagy menj ki az erdőbe és maradj csöndbe. Hogy meghalld a tavaszitól ugyan sokkal halványabb, de mégis jelenlévő madaraknak a hangját. Hogy figyelj arra az ételre, amit ma is eléd adott Isten. Hogy annak íze van és jó íze van. Apró dolgok, nem szenzációk. Isten nem szenzációkat kíván, ő az életünket szolgálja. Jónak alkotta ugyanis a világot, és sok olyan része van ennek a világnak, amelyet a bűn még nem rontott meg. Aztán a közvetlen érzékelésen túl érdemes elmeditálnunk a legfőbb jón. Elmélkednünk az ő igéjén, Jézus Krisztuson. Nincs jó, hát dehogy nincs. Figyelünk-e eleget ezekre a jó dolgokra? Vagy az igaz helyett a bűnösre, a tisztességes helyett a tisztességtelenre, az igazságos helyett az igazságtalanra, a tiszta helyett a szennyesre, a szeretetre méltó helyett a gyűlöletre méltóra, a jó hírű helyett a rossz hírűre, és a nemes és dicséretes helyett az alantasra és szidalomra méltóra figyelünk. Olvassuk otthon végig, javaslom ezt az igét, a Filippi levél 4. fejezetéből a 8. verset, és írjuk ki ezeket, és keressük meg a mai napunkon, vagy esetleg minden napon, hogy mi volt az, ami dicséretre méltó, ami jó hírű, ami igazságos, és fogunk találni, és ezekre figyeljünk. Talán egy kicsit most is sokat beszéltem elméleti szinten, hogyan működik ez a gyakorlatban. Erre egy ókori történetet szeretnék elmondani, Szokrátészről szól ez a történet. Egyszer egyik ismerőse rohant izgatottan Szókrátészhez, és ezt mondta. Szókrátész, tudod, mit hallottam Diogenészről? Na, várjál csak, mondta Szókrátész. Mielőtt bármit is mondanál, át kell menned a hármas szűrő próbán. Hármas szűrő? Kérdi meglepetten az ismerős. Igen, folytatta Szókrátész. Mielőtt elmondod a Diogenészről, hallottak a szűrjük le, amit mondani akarsz. Az első szűrő az igazság. Teljesen biztos vagy abban, hogy amit hallottál, az a tiszta igazság? Nem, mondja az ember. Tulajdonképpen csak most hallottam. Rendben van. Szóval nem tudod, hogy a hír igaz-e vagy sem. Lássuk hát a második szűrőt, a minőséget.
amit hoztál, valami jó hír? Nem. Sőt, éppen ellenkezőleg. Szóval akkor te valami rosszat akarsz mondani Diogenésztől, amiről azt sem tudod, hogy igaz vagy sem. Az ember vállat vont, és egy kicsit már röstelte magát. De Szokrátész folytatta. Még mindig van esélyed arra, hogy a próbát kiáld. Ha átmész a hasznosság szűrőn. Tehát, amit Diogenészről hallottál abból, van-e nekem valami hasznom?
Hát, nem hiszem.
Nos, ha így áll a dolog, hogy a híred nem is biztos, hogy igaz, nem is jó és nem is hasznos, akkor miért kellene akárkinek is elmondani?
Kérlek, hagyj békén. Az ember kissé zavarodottan és szégyenkezve továbbállt.
Zaklatott az életed? Úgy érzed, hogy kereszténységed nem elég hatékony? Kezd el követni Jézust valóságosan. És legyen a következő lépés, hogy megfogadod az apostol tanácsát, és odafigyelsz a jóra. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te a jót nézed a mi életünkbe, és mielőtt elhamarkodottan ítélnél, annyi esélyt adsz nekünk. Mi gyakran nem így teszünk. Alig várjuk már, hogy ítéletet mondhassunk a másik ember felett. Alig várjuk, hogy valami tisztességtelent, valami rosszat találjunk a másik ember életében. Milyen bűnösök vagyunk, Istenünk. Milyen távol vagyunk attól, Úr Jézus, amit Te megcselekedtél. Az ellened támadókat is megváltottad. Add, hogy a mi életünkbe is beáradhasson ez a kegyelem. Add, hogy tudjunk követni mindennapi életünkben, szavainkban, tetteinkben. Így áld meg mindannyiunk életét is, add, hogy valóságosan meg tudjuk tartani ezt az ígét. És imádkozunk Istenünk mindenkiért, aki fájdalmas szívvel van jelen a mai alkalommal. Lelki vagy testi fájdalom gyötri, betegség vagy gyászterhe miatt van itt. Áld meg Istenünk a gyászolók lelkét, add a Te vigasztalásodat, a Te láthatatlan, de mindennél hathatósabb erődet az ő életükbe. És kérünk Istenünk, áld meg gyülekezetünk egészét, áld meg közösségeinket, add, hogy valóban a szentek közössége lehessünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyünk kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.